Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az új koronavírust főként légzőszervi betegségként ismertük meg, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy a fertőzés és annak hatásai más szerveket, köztük az agyat is súlyosan érinthetik. Egy magyar kutatócsoport ennek pontosítása érdekében a világon elsőként vizsgálná meg koronavírusban elhunytak agyát. Dénes Ádámmal, a kutatócsoport vezetőjével, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatójával beszélgettem.
Elsősorban légzőszervi betegségről van szó, legalábbis abban az értelemben, hogy a vírus primár módon ugye a tüdőt támadja, és a legtöbb ismert komplikáció ezzel kapcsolatos. De ezen felül a légző funkcióknak a sérülése több egyéb problémás folyamatot is elindít. Egyrészt maga a fertőzés egy nagyon erős gyulladásos választ indul el, amiről lehetett hallani az elmúlt időszakban, ugye citokin vihar és egyéb kifejezések formájában több helyen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugyan a fertőzés a tüdőben kezdődik, illetve ott van primer módon, de az ottani reakciónak a hatásai között az immunrendszerre, illetve a májra és egyéb szervekre szerepel egy nagyon erős fokozott gyulladásos faktortermelés, ami előbb-utóbb megjelenik a keringésben. És ez a keringésben és egyéb periféries szervekben elinduló fokozott gyulladás, ez ha hosszan fennáll, nagyon meg tudja terhelni a szervezetet. Ez el tudja élni a különböző szerveket, befolyásolja a szerveznek a keringését, a viraladási faktorokat, a különböző immunsejtek működését, és eléri az agyat is, amit mondjuk egy influenza vírus fertőzés esetén mindenki ismer önmagán, hogy milyen leveltséget, lázat érzünk. Ez konkrétan ennek a gyulladásos reakciónak az agyi következménye.
Mit tesz a koronavírus az aggyal?
A koronavírus önmagában, mint más koronavírusok, vélhetően képes fertőzni az agyszövetet. Erre rendkívül kevés bizonyíték van jelenleg a típusú koronavírus esetén, illetve tudunk olyan nagyon limitált információról, hogy a koronavírus fertőzés kimutatható volt a betegek likvormintáiba. Tehát korábbi sars és MERS járványok esetén viszont ismert volt, hogy a koronavírus nem csak is fertőzheti az agyat, hanem elsősorban a vagytörzsi területeken, ahol a légzőközpontok, légzés és keringés központjai találhatók, fokozottabb fertőzés van jelen. Ami ebben az esetben feltételezhető, de erre jelenleg kívül kevés bizonyíték van, révén, hogy nem végeztek ilyen irányú neuropatológiai vizsgálatot, vagy legalábbis ennek az eredményéről még nincs tudomásunk.
Maga a vírus bejuthat az agyba?
A vírus maga bejuthat az agyba, ráadásul több úton keresztül. Vélhetően a agyi ereknek a falán ugyanúgy termelődik az a úgynevezett AC2, ami vírus effektorként szolgál, és a tüdő esetén is segíti a vírus bejutását, illetve a szaglóideg környéki sejtek is termelik ezt az úgynevezett AC2-t, és egyéb sejtek, akár idegsejtek és díjasejtek is az agyban. Úgyhogy a vírusnak megvan a lehetősége, hogy különböző típusú sejteken belépjen. Most ezek a belépési kapuk ráadásul távolabbról is érhetnek, hiszen más vírusok esetén ismert, hogy az idegeket megfertőző vírus képes lehet akár ezeken az idegeken keresztül eljutni az agyszövetbe. Erre példa a herpes vírusok esetén, illetve az ázsiai influenza vírus esetén is volt. Jelen pillanatban csak azt tudjuk mondani, hogy a meglévő tünetek alapján, illetve az anatómiai struktúrák és a vírus által használt receptor kifejeződése alapján minden esély megvan arra, hogy ez a koronavírus fertőzheti az agyat.
Említette a szaglást, jó néhány beteg beszámolt arról, hogy elvesztette a szaglását a betegség első fázisában. Lehet ez a magyarázat erre a jelenségre?
Így van, tehát például azok a tünetek, hogy szaglásízlés elvesztése, egy nagyon gyakori komplikáció jelentheti azt konkrétan a szaglás esetén, hogy az óridegen keresztül gyakorlatilag szaglógumbóba eljuthat a vírus, és ott okozhat fertőzést. Jelentheti egyéb tüneteket, például a zavartság, fejfájás, szédülés, hányinger, és egyéb olyan tüneteket, amiket szintén nagyon sok beteg észlel, azt, hogy a vírus jelen van az agyban. És hát természetesen, ami nagyon furcsa, hogy számos olyan beteg van, akik rendkívül hirtelen lesznek rosszul, összeesnek nem is tüdő eredeti tünetekkel, aztán kiderül, hogy koronavírus fertőzöttek, illetve olyanok is vannak, akiknél gyakorlatilag nem alakult légszom, bár már nagyon rossz állapotban vannak tüdejük. Ez mind arra utal, hogy azon felül, hogy a tüdő egy primer fertőzési felület, itt valószínűleg az agy, az emberbe vagy törzsi légzés és keringés szabályozásában kiemelten fontos struktúrák fertőződése is magyarázhatja ezeket a tüneteket.
Ez a felfedezés igényelhet adott esetben újfajta kezelést is?
Mindenképpen figyelembe kell venni, illetve rendkívül fontos lenne először elvégezni azokat a vizsgálatokat, amelyek egyrészt bizonyítják, hogy a vírus jelen van-e a súlyos fertőzöttekben, a súlyos tüneteket mutató betegek esetén, milyen mennyiségben van jelen, mely agyi területeken van jelen, és hogyha ez igazolást nyer, akkor természetesen meg kéne fontolni, hogy vajon egy vírusellenes kezelésnek szükséges-e elérnie az agyat, illetve a gerincvérői folyadékot, illetve egyéb neurológiai tünetek kezelését is meg kéne fontolni. Harmadrészt nagyon fontos lenne a vírusfertőzés által okozott, nagyon felfokozott gyulladásnak az agyi hatásait is csökkenteni, hiszen, mint ismert, ez az úgynevezett citokin vihar, ez borzasztó nagy mértékben megterheli azokat az agytörzsi és hipotalamikus struktúrákat, amelyek nem csak a légzés-keringés szabályozásában fontosak, hanem tulajdonképpen az egész hormonális rendszert az uralmuk alatt tartják, és ezzel együtt az immunológiai folyamatokra is hatással vannak. Tehát könnyen lehet, hogy a vírus ellenes immunválasz és a szervezetnek a vírus ellenes védekezésének a képessége is nagyban függhet azon, hogy az agyi érintettség akár a direkt fertőzés révén, akár pedig a gyulladásnak az indirekt hatásai révén milyen mértékű. Elég régóta jönnek bizonyítékok arra nézve, hogy a legkülönbözőbb fertőzési típusok, gondolhatunk itt akár herpes vírus okozta fertőzésre, ami nagyon ritkán okoz például agyvelő gyulladást, de az emberek jelentős részében jelen van, vagy akár a szezonális influenzára, ami nem fertőző agyat, viszont a gyulladásos hatásai elérik az idegrendszert különböző módokon, többek között a termelt citokinek révén. Ezeknek rendkívül sok olyan hatása is van, amely akár akut, akár krónikus agyi betegségek kimenetét nagy mértékben befolyásolni tudja. Tehát például nem véletlen, hogy a jelenlegi esetben is nagyon sok olyan sztrókos beteg van, akik fertőzöttek a vírussal, akiknek tulajdonképpen nincsen más kockázati faktora, mégis látunk esetükben az agyi keringésben történő nagyon komoly zavarokat, illetve más vírus esetén is ismert az, hogy a fertőzés súlyosítja az idegrendszer betegségének a kimenetelét. És egy nagyon nagy kérdés lesz ebben az esetben, hogy egyrészt a tüneteknek az egy része magyarázható-e ezekkel az agyi hatásokkal, másrészt, hogy azok az emberek, akik átestek a fertőzésen, milyen jellegű kockázattal kell, hogy szembenézzenek annak tekintetében, hogy idegrendszeri, vagy neurodegeneratív betegségnek a gyakorisága fokozódhat-e, amelyre szintén van adat más vírusfertőzések esetén. És természetesen nagyon komoly figyelmet kell majd fordítani arra is, hogy maga a fertőzés és az ezzel kapcsolatos betegségi érzet, illetve ennek a pszichés hatásai is rendkívül sok beteget érhetnek el, aminek a rehabilitáció során szintén lehetnek komoly, megfontolandó tényezői, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos az idegrendszeri hatásának a vizsgálata, és annak megértése, hogy rövid és hosszú távon milyen módon láthat szerepet a vírusfertőzés az idegrendszer működésében, illetve az idegrendszeri betegségek kialakulásában.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!